Holonet Krónikák. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet Krónikák. Az erő hullámhosszán.
Hello, Krisztián!
Szervusz, Csongor! Üdvözlöm a hallgatókat!
Én is üdvözlöm a hallgatókat! Kezdődik a Holonet Krónikák 85. epizódja, és az ilyenkor szokásos évfordulókat mindjárt mondani fogom, csak még előtte, azt hadd kérdezzem meg tőled, hogy mondd-e neked az a szereplő név valamit, hogy Toknepil?
Így elsőre nem, de aztán majd, hogyha elmondod, hogy kicsoda, lehet, hogy beugrik.
Nem akarlak folyton ezzel cseszegetni, de szerintem azért nem, mert nem olvastad a Csillagok háborúja regény változatát.
Hát ezt nem hiszem el.
Nem direkt csinálom, hidd el, csak mindig ezek a dolgok jönnek valahogy szóba, és mindig a könyvekre kell hivatkoznom. Na mindegy, szóval abban olvasható egy olyan jelenet, hogy a Han Solo és Chewbacca a Halálcsillag folyosóin ugye próbálják megtalálni a visszaútat az űrhajóhoz, az 1000 éves sólyomhoz. Uh-huh. És akkor Chewbacca kérdezi, hát ugye nem tudjuk, hogy pontosan mit, hiszen csak morog meg hörög, de a lényeg, hogy valószínűleg az a kérdésének az értelme, hogy vajon Han Solo tudja-e az utat, hogy hogyan fognak visszatalálni ahhoz a bizonyos dokhoz. Uh-huh. Han erre azt feleli, hogy hát persze, hogy tudja az utat, hát egy koreliai soha se téved el. És akkor erre Chewbacca megint valami morgással felel, ilyen vádló modorban, amire Solo azt feleli, hogy Toknepil nem számít, hiszen ő nem is koréliai. Na most, én soha többé ezek után nem hallottam erről a szereplőről, de ebből a kis párbeszédből az derülhet ki, hogy akkor van egy Toknepil nevű illető, aki valószínűleg egyszer valamikor nem talált vissza az űrhajójához. Uh-huh. Na most, a Toknepil visszafelé olvasva egy betű hián Lipincott. És innen eljutottunk Charles Lipincotthoz, aki az első Csillagok háborúja filmnek volt a marketingese. 2020-ban halt meg, ráadásul éppen a Star Wars évfordulója körüli napon, május 25-höz valamikor közel, nem tudom pontosan melyik nap, de valamikor a körül. És ez a Lipincott, az a Charles Lipincott egyébként ott volt azokon a megbeszéléseken, amikor Alan Dean Foster és George Lucas azt tárgyalták, hogy mi legyen a regényben, meg hogy legyen a regényben. Uh-huh. Ugye te is tudod, hogy bár a címoldalon úgy szerepel, hogy George Lucas írta ezt a regényt, igazából Alan Dean Foster szellem írta helyette. Uh-huh. És hát Lipincott meg ott volt, és ő is néha-néha közbeszólt, meg elmondta a véleményét dolgokról. Így teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy Alan Dean Foster ilyen módon beleírta a könyvbe. És akkor most kanyarodunk rá az éppen aktuális évfordulóhoz. Ugyanis képzeld el, Krisztián, hogy éppen 47 évvel ezelőtt, 1977. március 24-én ez a Charles Lipincott telefonon felhívta Lucas bátyánkat, tehát 2 hónappal a premier előtt járunk, vagyis még sem Lucasnak, sem a világon senki másnak ekkor még halvány fogalma sem volt arról, hogy micsoda sikerfilm készül itt éppen, amiről még 47 év múltán is beszélgetünk. Uh-huh. Szóval Lipincott telefonon megkérdezte Lucas bátyánkat, hogy hogy érzi magát. És most kapaszkodj meg, szuper ritka felvételt mutatok, hallgass meg!
Na hát.
I'm just writing about that everything's coming to a close right now. How do you feel everything's nearly finished?
Tired.
Perfect comment.
Szokásosan bőbeszédi volt Lucas.
Aki esetleg nem tud angolul hallgatóink közül, annak a kedvéért, ez volt Lucas bátyánk elgyötört hangú, egy szavas válasza, hogy fáradt.
Azt elhiszem.
És szerintem, ahogy ezt a szót mondta, abban elég sok minden benne volt.
Igen.
Gondolom, egy csomó kimerültség, kiábrándult. Szerintem eddigre már lehet, hogy meg is bánta, hogy ebbe az egészbe belevágott, vagy nem tudom. Na de mindegy, hát ez volt 47 éve, ez a kis rövidke telefonfelvétel. És akkor menjünk egy évvel korábbra, ami meg 48 évet jelent. 1976. március 28-án volt Alec Guinness első forgatási napja a Csillagok háborújához, és hát ilyenkor mindig fel szoktam tenni neked ezt a kérdést. Szerinted mi volt, amit felvettek vele az első forgatási napján? Melyik jelenetet itt tippelsz?
Pedig biztos már írtál róla, és biztos olvastam is már. Hát nem tudom.
Akkor segítek?
Igen.
Egy óriási segítséget adok neked. Ez azon ritkaságok egyike, amikor valaki pont abban a jelenetben szerepel elsőként, amiben egyébként a filmben is.
Igen.
Aha.
A kanyonban, vagy ott.
Igen.
Aha. Az volt az első.
Igen, amikor először látjuk őt a filmben, ugye az eszméletlenül fekvő Luke-kal. És ez szerintem ritkaság. Hát ha most még Patka Barnabás még mindig beszélgetne velünk, akkor ő biztos meg tudna erősíteni, hogy általában azért a filmeknél ez nem is szokott lenni. De Alec Guinnessnek az volt a forgatáskor is az első jelenete, ami a filmben is. Ez szerintem tök érdekes.
Igen, ez tök jó.
Kedves hallgatóink, mindjárt rá fogunk térni a Christian sorozatának a következő részéhez, az 1999-es évhez, de még előtte gyorsan egy kicsit ilyen aktuálisabb dolgot hadd dobjak be, ami pedig nem más, mint az Akolitus című sorozatnak az előzetese, amit most nemrég tették közzé. Mi a véleményed Christian erről? Hogy hatott rád, ha egyáltalán hatott?
Abszolút, hát erről már többször is beszéltünk, már tavaly is, meg évelején is, amikor nagyjából összegyűjtöttük, hogy idén mik várhatóak.
Aha.
Az egyik ilyen, amit én vártam, az Acolyte, a másik ugye a Skeleton Crew, bár igazából ez a kettő jön, ami ilyen nagy durranás a Bad Batch-en kívül. Szóval, hogy én várom, nekem a trailer így első ízben tetszik, az egy kicsit érdekes lesz, hogy talán most lesz az első olyan élőszereplős sorozat, ami a Skywalker-ektől ugye elrugaszkodik. Ugye ez a köztársaság fénykora, mint nemrég bevezetett novellás köteteknek az eseményei, illetve a bajos árnyak között játszódik.
Uh-huh.
Nagyjából pont középen, tehát a bajos árnyaktól nagyjából 100 évre.
Aha.
Én abszolút várom, kíváncsian, hogy mit hoznak ki belőle. Neked hogy tetszett egyébként?
Azt tűnt fel benne, hogy Carrie Ann Moss egészen sokat szerepeltetik benne, és ha már az előbb szóba hoztam 1999-et, gondolom, hogy majd az ahhoz az évhez tartozó filmes listádban a Matrix úgyis szerepelni fog.
Így van.
És én nagyon, nagyon Matrixhoz hasonlító koreográfiákat láttam most ebben a trailerben, mintha csak azt láttam volna, amikor Neo edz Morpheusszal, kb. Olyasmi érzést fogott el, amikor azt láttam, hogy ez a nem tudom milyen nevű csaj, mintha megtámadná Carrie Ann Moss-t, vagy nem is tudom most, ez is egy edzés, vagy nem tudom mit láttunk pontosan, de én néztem az IMDB-t, hogy mit írnak erről az Akolitus sorozatról, és az IMDB szerint csak egy részben szerepel Moss, szóval mivel viszont a trailerben egészen sokat mutogatják, én valamiért azt gyanítom, hogy ő lesz az új ellenségnek az első áldozata. Tehát szerintem őt a sorozat elején kinyírják.
Érdekes.
Úgy vélem, és egyébként, ha meg már az IMDB-t szóba hoztam, ott azt is olvastam, hogy Jónás Szultámónak is van szerepe, amiből elsőre arra következtettem, hogy akkor biztosan lesz Csubakka is itt, hiszen hogyha csak valóban kb. 100 évvel járunk a bajós árnyak előtt, akkor bőven lehet Csubakka.
Hát, ha nem is Csubakka, de egy Wookie.
De biztos. Egy Wookie, igen, hiszen láttunk is egy Wookie-t a trailerben.
Így van.
Én arra tippeltem elsőre, hogy amikor láttam ezt az IMDB listát, hogy talán lehet, hogy most fogják azt megmutatni, hogy onnan ismerte Csubakka Jodát a harmadik epizódban, de ahogy te is mondtad, lehet, hogy egy másik Wookie-t játszik, valakitől meg úgy hallottam, hogy egy Kelnakka nevű Wookie Jedi mestert alakít.
Uh-huh.
És lehet, hogy az, akit láttunk a trailerben, az az idősebbnek kinéző Wookie, lehet, hogy ő az.
Arra egy kicsit visszatérnek, hogy az IMDb-n ugye egy részben láttad Carrie Ann Moss-t. Én ezzel kicsit még fenntartásokkal kezelném, mert ugye a trailerekkel is általában úgy szokott játszani a Disney, hogy az évad, hát jó esetben a feléből
igen.
Dob be ugye különböző jeleneteket. Én még nem temetném az első részben.
Nem tudom, azt sem tudom, hogy az IMDb honnan szerzi ezeket az infókat, fogalmam sincsen. De hogyha ez igaz, hogy csak egy részben szerepel Carrie Ann Moss, akkor én nekem az a gyanúm, hogy őt az első részben megölik.
Uh-huh.
Aztán még ami eszembe jutott, hogy ez a piros fénykardos csaj, nem tudom, hogy Sith lovagnak számít-e.
Gyaníthatóan igen. Ugye itt már él a kettő szabálya.
Csak ugye az a, tehát nekem megint az a gondom, mindig van valami gondom. Nagyon remélem, hogy nem fognak ellentmondást csinálni a bajós árnyakkal.
Uh-huh.
Ahol ugye Ki-Adi Mundi azt mondta, hogy a Sith-ek már 1000 éve nincsenek.
Igen.
És ugye most erre lehet, hogy azt mondják, hogy persze semmi gáz, mert ez a csaj ez nem Sith, hanem valami más.
Szerintem Sith lesz, és látunk is egy jelenetet. nem is tudom, 4-5 Jedivel.
Uh-huh.
Én szerintem ott nekik véget is ér a pályafutásuk, és itt talán nem fognak ellenmondásba keveredni azzal. Mert ugye itt az a lényeg, hogy ne tudódjon ki. Tehát, hogyha most találkoznak is ezzel a Sith-tel, és ugye kvázi nyom nélkül átmegy rajtuk, akkor ez a titok, ez továbbra is titok marad. Mm.
Hát, na, abban bízom, hogy valahogy így oldják meg, hogy bármi is történik a csaj körül, az valahogy soha senkinek nem fog kitudódni, mert különben nem lenne értelme annak, amit Ki-Adi-Mundi mond. Vagy a B-verzió, hogy nem Sith, mint ahogyan mondjuk, mit tudom én, Kylo Ren sem Sith, hogyha minden igaz. Csak én nem tudom, hát hogyha valaki az erőnek a sötét oldalát használja, és piros fénykardot lóbál, akkor gyakorlatilag igazából miben különbözik egy Sith-től? Semmiben.
Ja.
Na mindegy, tehát ez nekem csak az egyetlen félelmem, hogy valahogy úgy remélem, hogy úgy oldják meg a sztorit, hogy sehogyan se fog kitudódni. Bár ugye az egyik elhangzó mondat az pont az volt, hogy itt valaki Jediket öldös. Tehát akkor ennek már úgymond híre megy a Jedik között talán.
Uh-huh.
Vagy talán feljegyzik, vagy nem tudom. Tehát hogyha még a Jedi archívumban arról is van feljegyzés, hogy a hiperürbálnák hova mennek meghalni, akkor valószínűleg egy ilyenről is, hogy itt egy vörös fénykardos csaj mészárolja a Jediket, tehát akkor így Ki-Adi-Mundi.
Hát ez nem biztos, hogy az eljut hozzájuk, hogy egy vörös fénykardos.
Na igen, ebbe bízom, hogy nem jut el. Tehát, hogy tényleg én nekem csak ennyi az összes félelmem, hogy ha már egyszer a Jedi tanácsnak az egyik tagja, tehát nem egy akárki, hanem egy valószínűleg komoly Jedi azt mondja, hogy itt 1000 éve nem volt már Sith jelenlét, akkor 100 éve se legyen Sith jelenlét.
Uh-huh. Egyébként egyelőre úgy tűnik, hogy 8 epizódból fog állni az első évad.
Uh-huh.
Vagy hát ez az Acolyte, egyszerűen képtelen vagyok akolitusnak hívni. És ugye, ha már így az adatoknál tartunk, ugye június 4-én fognak egy dupla epizódos startot nyomni.
Aha.
Szóval én kíváncsian várom. Meg ezzel a sorozattal kapcsolatban nekem még az is érdekes, hogy ugye ez a Leslie Headland, aki ugye ennek az Acolyte-nak a showrunnere.
Aha.
Ő azt nyilatkozta, hogy az egyik írója direkt úgy kérte föl, hogy ő még előtte nem látott Star Wars-t, és csodálkozott is az író, hogy miért őt kéri föl.
Uh-huh.
Amire nem is egyszerűen az volt a válasza, hogy tök jó lenne, ha olyas valaki is írna Star Wars történetet, aki egyébként még nem látott Csillagháborúját, és azért, hogy akár Leslie is, hogy ne ragaszkodjanak görcsösen a berögződött mintákhoz a Csillagháborúja esetében.
Aha.
Én szerintem ez még akár jól is elsülhet.
Igen.
És azért, mert azért a Csillagháborújának, hogyha úgy vesszük, azért van egy ilyen toxic fanbase-e, hogyha lehet így nevezni, azért nehéz a Star Wars fanoknak jót csinálni, pláne az elmúlt 10x évben, mióta ugye Disney kezében van. Tehát, hogy én ezt egy kicsit bátor húzásnak vélem, és nekem tetszik, és kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed, hogy egy olyan valaki is írta ezt az Acolyte-ot, vagy legalábbis egy részét, aki még Csillagháborúját nem látott előtte.
Ez egészen érdekesen hangzik, és szerintem pozitív, mert itt nem azt kell ebben meglátni, hogy kontárok kezébe adják a Csillagok háborúja sorozatnak az írását, vagy az Acolyte-usnak az írását, olyas valaki kezébe, akinek halvány gőze sincs erről a galaxisról, hanem hogy van több író, többen is írják a sztorikat, és van köztük egy olyan, aki azért úgymond külsősként szinte kvázi kontrollálni tudja a sztori folyását oly módon, hogy reális legyen az összes szereplőnek a viselkedése, gondolom én, a karakterek reakciói, az, hogy mikor kinek kell, nem tudom én, elesnie, vagy meghalnia. Tehát, hogy minden megalapozott legyen, és ne pedig azért történjenek dolgok, mert a Star Warsban így szokott történni.
Igen.
Én erre gondolok, hogy talán egy ilyesmi szerepe lehet ennek a Star Wars szűz írónak, aki egyébként már időközben mégsem az, hiszen végignézte az eredeti trilógiát.
Meg az előzményt is elviekben.
Akkor azt is, tehát akkor most már mégiscsak tudja, hogy mifán terem a Csillagok háborúja, de gondolom, hogy amikor még az Acolyte-ust írták, akkor még valószínűleg tartotta magát ahhoz, hogy tényleg úgymond tudatlan legyen.
Na, hát akkor június 4-én megnézzük, hogy mit alkottak.
Meg, és megmondom neked őszintén, én most lettem kíváncsi erre a sorozatra.
Igen?
Igen, mert egész eddig, tehát megnéztem a trailert, nem nagyon izgatott. De most, hogy ezt mondtad, így most elkezdett érdekelni, hogy vajon mit hoznak ki belőle úgy, hogy az egyik író az teljesen kívülálló.
Egy ponton még George Lucas is ugyanilyen volt.
Micsoda?
Hát még amikor írta az első forgatókönyvet, ő se írt előtte még Csillagok háborúját.
Ja, igen.
No, de akkor térjünk át egy olyan trilógiára, ahol már, ami előtt már George Lucas azért írt egy-két forgatókönyvet, és kezdjünk bele 1999-ben, amikor is a Bajos árnyak napvilágot látott. Uh-huh. Szokáshoz híven először ilyen nagyobb események, amik a világban történtek, azokat gyűjtöttem össze. Így kezdeném is kapásból január 1-ével, amikor is az Európai Unió hivatalos valutája az euró lett, amit aha, ezelőtt megelőzött ez a European Currency Unit. Ennek még egyébként a szimbóluma is máshogy nézett ki, mint a ma ismert euró szimbólum, és egyébként az Európai Uniónak már 1979 óta ez volt a valutája, egészen ugye 99-ig, még nem bevezették az eurót, 11 országban vezették be, szóval ezóta tudunk fizetni euróval. Később március 12-én Magyarország, Csehország és Lengyelország belépett a NATO-ba.
Igen.
Ezzel megelőztünk egyébként egy jó pár olyan országot, akik ugyanígy európai országok, és ők sokkal később léptek be, 2004-en léptek be. Most az országokat pontosan nem tudom, de itt pont az volt a lényeg, hogy ugye mi is 2004 óta vagyunk az Európai Unió tagja.
Igen.
Számos országgal együtt ekkor léptünk be, de ugyanezek az országok is 2004-ben léptek be a NATO-ba. Viszont ez a három ország, Csehország, Lengyelország, illetve Magyarország már 99-ben. Hm. Augusztus 11-én Magyarországon is jól látható teljes napfogyatkozás lehetett megfigyelni.
Ú, erre emlékszem.
Ugye ez a Szombathely, Siófok és Szeged vonalat fette le.
Az nagyon király volt.
A mai napig konteók azt híresztelik, hogy ez a hold volt, de szerintem a halálcsillag volt.
Te emlékszel egyébként erre? Neked megvan a fejedben?
Én emlékszem rá, és még arra is emlékszem, hogy a Budaörsi Osamban voltunk, szóval én pont nem láttam.
Ó, basszus, lemaradtál róla?
Le.
Aztad, de ilyen nincs az életben, nem tudom, hogy hány száz évig nem lesz megint.
Igen, hát akkor mondjuk még elég kicsi voltam, de hát ez van. Majd legközelebb.
A legközelebb, igen. Én arra emlékszem, hogy ehhez külön speciális szemüveget lehetett kapni.
Ó, akkor mindenhol ezt szórták, és akkor mindenki megszakértette, hogy ez a szemüveg a jó, nem, mert igazából a másik.
Ja, 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 igen.
Valaki heggesztő szemüveget vett föl.
Ja, hát fantasztikus volt. Én tisztán emlékszem rá, hogy amikor ugye visszatért megint a napfény, tehát vége lett a fogyatkozásnak, akkor a szomszéd kakas elkezdett kukorékolni, mert azt hitte, hogy reggel van.
Aztán szintén kicsit magyar vonatkozás. November 30-án Marrakesben az UNESCO a Világörökség Bizottságának ülésén felvette Hortobágyi Nemzeti Parkot, illetve hát az egész területét a világ kulturális és természeti örökségének a listájára.
Na hát.
És szintén 1999-ben, december 15-én leégett a Budapest sportcsarnok. Ugye elvileg, ugye erről is sokan összeesküvés elméleteket gyártottak, hogy direkt égették le, de a hivatalos álláspont az, hogy a karácsonyi vásáron ugye a nem megfelelő égősorok miatt alakult ki ez a tűz, de hát most már van helyette egy UFO.
Igen.
Na, de ugyanebben az évben indult el a Napster, nem tudom, hogy hallottál-e róla.
Hogyne, hát persze.
Ez volt az első olyan igazából zenéket, hangfájlokat megosztó oldal, ahonnan ugye különböző zenéket lehetett akkoriban letölteni.
Igen.
És hát talán ők voltak az állatorvosi ló ebben az esetben, amikor ugye a különböző jogvédő szervezetek ugye felszólaltak ellenük, hogy mi az, hogy ingyen letölthetőek a zenék. Hát alapvetően ugye így a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kezdték el ezeket úgy igazából szabályozni, mert hogy ha úgy veszük, az igazán elérhető internet, az ekkor vált mindenkinél hétköznapivá. Aha. És hát aztán nyilván a különböző amerikai jogvédő szervezetek be is perelték őket, és 2001-ben a Napster átállt fizető szolgáltatássá, de ez mindenképpen egy említésre méltó történés volt.
Te láttad az Olasz Meló című filmet?
Persze.
Ugye abban volt, hogy az egyik szereplő az a Napsternek a kitalálója volt,
ja, igen.
De csak a tehát aki igazából a Napstert úgymond kitalálta, ő neki a szobatársa volt, és álmában ellopta az ötletet, valami ilyesmi volt a sztori az Olasz Melóban.
Igen.
Ha jól emlékszem.
Igen. Aztán ugyanebben az évben, képzeld el, Csongor, a világ népessége meghaladta a 6 milliárdot.
Most meg 8.
Most meg már 8, így van. Aztán Lance Armstrong ebben az évben nyerte meg először a Tour de France-t.
Aha.
A Barbie mint baba márka, ugye a Mattelnek a terméke.
Aha.
Az ebben az évben volt 40 éves, ami vicces, mert most meg már ugye 65 éves a Barbie.
Igen,
most
igen.
Is ünneplik egyébként, hogy a Barbie most 65 éves.
Egyébként nekem volt Barbie babám, képzeld el.
Neked volt Ken?
Nem, nekem Barbie babám volt, mert tévedésből egy francia ismerőse édesanyámnak azt hitte a nevem hallatán, hogy én lány lehetek, és mikor jött látogatóba, akkor hozott nekem ajándékba egy Barbie babát. De mivel fiú vagyok, az a Barbie baba onnantól kezdve soha többé nem viselt ruhát, mindig mesztelen volt. Na mindegy, csak úgy mondom, hogy nekem is volt Barbie-m.
Tök jó. Aztán Boris Jelcin is lemondott Oroszország elnöki posztjáról, ugye helyét Vladimir Putyin vette át, uh-huh. Ez azóta is töretlen. ha minden igaz, ez így is marad, még egy darabig. Aztán hát egy nagyon fontos esemény volt az évben, 1999-ben, hiszen ez a 2000-es évek láz, ez mindenkit ugye elég aktívan tartott.
Igen.
Ugye első körben ez az Y2K 2000-es év probléma, ami ugye alapvetően ezt különböző számítógépes rendszereknél ütötte fel a fejét. Uh-huh. Ez igen nagy felkészülést jelentett rengeteg akkori tech óriásnak. Ugye jellemzően a probléma az abból adódott, hogy tárhely kapacitásbeli spórolások okán az évszámokat a négy karakter helyett csak két karakterben tárolták, ugye az évszám két utolsó karakterét, és ez a probléma részben okozhatott olyat, hogy 1999. december 31-et követően 1900. január 1-je következett, hiszen igazából a 0-0 miatt.
Ja.
Ugye erre fel kellett készülni, különböző programozási nyelvek is azért ez kicsit másként kezelték, szóval alapvetően ez egy ilyen óriási láz volt.
Hát én emlékszem, azt hitték, hogy annyira meg fognak hűlni majd a számítógépek, hogy majd a mozgó lépcső be fog darálni, mert teljesen meggajdul, meg ilyen hasonló dolgok, tehát nagyon nagy pánik volt néhány ember fejében.
Igen, sőt volt olyan is, hogy kapcsolt ki a gépedet még éjfél előtt, hogy nehogy valami probléma legyen. Ilyen is volt, hogy ne úgy menjen át a gép a következő évre, hogy az megy, hanem majd kapcsolt be. Uh-huh. Na mindegy, ez mindenképpen egy érdekes jelenség volt ebben az évben.
Igen.
Ugye ez jellemzően igazából az ilyen nagyobb szektorokat érintette, mint az energiaszektor, illetve a pénzügyi szektor, ahol ugye ezek nagyon fontosak, tranzakciók miatt a dátumok azok nagyon fontosak. Hát ez több-kevesebb sikerrel azért meglépték akkoriban. Nyilván okozott egy-két nem kívánatos problémát, de jellemzően nem akkorát, mint ahogy azt jósolták.
Azért nem volt igazi veszély szerintem, mint utólag kiderült.
És ami a legviccesebb ebben az egészben, hogy ugye mindenki azt hitte, hogy na majd 1999-et követő 2000-es év lesz majd az új évezred, de egyébként nem.
Nem.
Mert hogy az új évezred az 2001-ben kezdődött hivatalosan.
Pontosan, és ezzel a nézőpontommal én teljesen egyedül voltam 1999-ben. Minden osztálytársamnak mondtam, hogy ez egy baromság, mert az összes reklám arról szólt, hogy még most vedd meg az évezred utolsó hónapjaiban a nem tudom, a csokító csokit, mert nincs sok idő 2000-ig, meg nem tudom, ez volt a szlogen nagyon sok terméknél, hogy 2000-ben új évezred következik. És én meg mindenkinek mondtam, hogy dehogy is, hát hiszen az első évezred, az nem nincs olyan év, hogy nulla, január 1, hanem 1. Tehát mindig egytől kezdődnek az évtizedek, évszázadok, és ezzel a nézetemmel senki sem értett egyet, úgyhogy örülök, hogy te meg ezt mondod, hogy valójában 2001-ben kezdődött a 21. század.
Na látod, felnőtt korodra helyreáll minden.
Helyreáll, igen. Hát nekem ehhez 25 évet kellett várnom, hogy valaki végre megerősítsen. De jó.
És még egy utolsó érdekesség, hogy 99-ben mutatták be az első olyan Bluetooth eszközt, ami már ezt a kommunikációs csatornát használta. Egyébként ez egy Bluetooth headset volt. A mobiltelefonokba egy kicsit később került be.
Ó, ezt nem is tudtam, hogy ez ilyen régi már.
Ez 1999-es. Hát én még azt hittem, hogy ez ennél régebbi.
Én ne sokkal újabbnak gondoltam.
Szokásomhoz híven a következő téma egy kis csillagászat, űrkutatás.
Aha.
Na, volt egy nagyon érdekes kezdeményezés. Úgy hívták, hogy Stardust Sonda. Ennek az volt a feladata, hogy egy üstökös kómájából szerezzen mintákat, és azokat hozza vissza a Földre. És ez egy sikeres küldetés volt, mert a Wild 2 nevezetű üstökös környezetéből vett mintát ez a szonda, és a pormintákat 2006. január 15-én sikeresen vissza is hozta a Földre. Nem tudom, hogy így előtted van ez az aerogél nevezetű nagyon érdekes anyag.
Nem, nincs előttem.
Ami ilyen pillekönnyű anyag, olyan, mintha ilyen félig áttetsző, nem tudom, ilyen műanyagszerű anyag lenne, de ezt, hogyha lejted, ilyen nagyon fura, kicsit ilyen fémes, üveges hangja van. Nagyon érdekes egy anyag. És ennek segítségével gyűjtötték be ezeket a pormintákat, és vizsgálták meg, szóval ez tök érdekes. És így a 99-es évek környékén egy új kategóriát is hoztam. Hát képzeld el, hogy ebben az évben megjelentek új angol szavak.
Új szavak.
És kifejezések, amiket hivatalosan elfogadtak és használhatóak.
Na, mik ezek?
5 darabot hoztam ebből, nagyon érdekes. A blog, mint olyan, hivatalosan 1999-től használható, de ugyanúgy a carbon footprint, mint ökológiai lábnyom, aha, is ebben az évben vált használatossá, de ugyanúgy, mint a dashcam, mint a fedélzeti kamera,
aha,
a texting, míg az írás akár mobileszközön, ugye az SMS hőskorát élte.
Így van.
Itt.
Igen.
Illetve a vape, mint olyan.
Az nem is tudom mi.
Ez manapság nagyon népszerű. Egyébként a dohánytermékeknél, hogy egy ilyen folyadékot párologtatnak.
Ja.
És ezt nevezik vape-nek.
Aha, mint pára.
És az ehhez kapcsolódó szó is 99-hez köthető. Zenei téren, kicsit átkanyarodva a popkultúrára, zenei téren hát rengeteg zene volt, tehát így különösebben ebből nem készültem. Ha valaki kíváncsi rá, az meg tudja nézni, de például a Bumfunk MC's-nek az In Stereo albuma az ebben az évben jött ki.
Az mi is? Úgy de ismerősen hangzik.
Igen, nekik volt ez a száma, hogy Freestyler.
Ja, igen, a Rakamaka.
a Rakamaka fóm. De például ugye itt már Britney Spears nagyon aktív volt,
ja,
Gigi D'Agostino is a L'Amour Toujours-ral.
Fú, de utáltam azt, na azt nagyon gyűlöltem azt az álmot.
De tényleg rengeteg magyar és külföldi zene ekkor látott nem világot. Ezen külön nem mennék át, mert egy egész adás menne.
Aha.
Nem úgy, mint a filmművészet.
Aha, na.
Hát 1999 szerintem valamiféle csúcspont lehetett a filmgyártásban.
Bár egyesek szerint 94 volt az igazi csúcspont a filmgyártásban, de 99 se rossz.
Én 99-et tekintem ennek. Részben azért, mert ugye a bajos árnyak ebben az évben jött ki.
Uh-huh.
De hát volt egy nagyon szomorú esemény is, Csongor.
Na.
December 30-án, 12 év után Véget ért a Szomszédok című teleregény.
Ú, te jóságos ég.
Az abban az évben kezdődött, amikor én megszülettem.
Aha.
És csak így kontrasztként szeretném hozzátenni, hogy ebben az évben jött ki a Matrix is.
Bizony, igen.
Tehát, hogy míg a magyar filmgyártás az egy Szomszédokot tudott kitermelni magából, addig Hollywoodban megszületett egy Matrix, de 1999-hez köthető egyébként a hatodik érzék is, a Toy Story 2, uh-huh. a Tarzan című Disney remekmű. Egyébként én azt nagyon szeretem, Phil Collins zenéje óriási.
Aha. Én meg csak tavaly láttam a Toy Story 2-t, és tele van Star Wars utalásokkal.
Na nem mondd, hogy nem láttad még a Toy Story 2-t azelőtt.
Tavaly egyik Toy Story-t se láttam, tavaly a lányokkal megnéztem mindet, egymás után 28-szor, és a Toy Story 2-re emlékszem, hogy az viszont tele volt zsúfolásig Csillagok háborúja dolgokkal. Wow.
Aztán a Múmia című film, Brendan Fraser.
Azt nagyon szerettem.
A zseni. Én a mai napig szívesen megnézem, de a Notting Hill, ugye magyarul Sztárom a párom. Én nem tudom, hogy mikor fogjuk már végre elfelejteni az angol címet lefordítását.
Jó, de a Notting Hill-t nem tudod lefordítani magyarra.
Hát nem, ezért kellett volna Notting Hill-nek hagyni.
Csak az meg nem mond semmit egy magyarnak.
Hát lehetséges.
Most bemész egy olyan filmre 99-ben, hogy Notting Hill, azt sem tudod, mi az, de az, hogy Sztárom a párom, az már valamit sugal, hogy milyen jellegű film lehet ez.
Lehet, hogy igazad van. Aztán a James Bond, A világ nem elég, ugye ez már Pierce Brosnan-es volt, aztán az Amerikai szépség, erre majd az Oscar díjaknál visszatérünk.
Aha.
A Kicsikém, ez az Austin Powers 2 című film, Amerikai pite.
Ó, igen.
Azt szerintem zseni volt. A Souls Parknak volt ugye ez a nagyobb, hosszabb, vágatlan című egész estés filmje, vagy hát
igen.
animációja. Harcosok klubja.
De szerettem azt, nagyon.
Aztán a Halálsoron, nekem az egyik kedvenc filmem a mai napig.
Az is jó, igen.
Aztán a 200 éves ember Robin Williams főszereplésével.
Aha.
Az nekem szintén egy nagy kedvenc, a John Malkovich menet, illetve egy másik nagy kedvencem is ebbe az évbe köthető, a Super Haver című mesefilm.
Arról még nem hallottam.
Nem? Érdemes megnézni. Angolul egyébként Iron Giant. És ha már filmek, akkor ítejteném meg a 72. Oscar-díj átadót is.
Aha.
Ugye, amit 2000-ben ejtettek meg, az 1999-es filmeket díjazták. Kezdeném is a legjobb filmmel, az Amerikai szépség kapta a legjobb filmén járó Oscar-díjat.
Tényleg jó.
Ezért ugye Kevin Spacey megkapta a legjobb színésznek járó Oscar-díjat.
Aha.
Hilary Swank kapta a legjobb színésznő Oscar-díját a Fiúk nem sírnak című filmért.
Aha.
A legjobb férfi mellékszereplő az Michael Caine volt, az Árvák hercege című filmben játszott szerepéért, illetve a legjobb női mellékszereplő az Angelina Jolie volt, az Észvesztő című filmben játszott.
Ezt nem láttam.
És ahogy szoktam, hozom azokat a kategóriákat is, ahol a Csillagok háborúját jelölték. Hát sajnos egy Oscar-díjat sem hozott el a Csillagok háborúja Bajos árnyak ebben az évben.
Aha.
A hangvágásért jelölték Ben Burtt-ot és Tom Belfortot, de hát nem véletlenül a Matrix vitt el, Dane Davis. Aztán a legjobb hangért szintén jelölték, ott Gary Rydstrom, Tom Johnson, Sean Murphy és John Midgley. Ők lettek volna a Csillagok háborúja díjazottjai, de szintén a Matrix vitt el a díjat. Illetőleg a vizuális effektusok, ott ugye John Knoll, Dennis Muren, Scott Scrooge és Rob Coleman lettek volna a díjazottak, de ezt is a Matrix vitte el, szóval itt a Matrix abszolút tarolt.
Én megmondom őszintén, a Matrix engem is elvitt.
Abszolút.
Tehát, hogyha most választanom kell a kettő közül, én nagyon jól emlékszem rá, hogy persze tetszett a fogatverseny, meg az a fénykart párbajozás ott Darth Maul-lal a végén, de azért még a 2000-es években is nekem a képernyővédőm az ilyen fekete alapon zöld kódok lefelé csúszása volt, tehát abszolút Matrix-mániás voltam, és nem Star Wars-mániás akkor.
Igen, abszolút. Hát ott azt a pár évet azt nagyon vitte a Matrix.
Nagyon.
Egyébként.
És nagyon sokan koppintották azokat a vizuális megoldásokat, amik a közelharci jeleneteket jellemezték. Ugye utána jött az Egyetlen című film, nem sokkal később, ott is a Jet Li az már ilyen Matrix-szerűen
igen.
verekedik, tehát itt nagyon, az szerintem egy mérföldkő a Matrix a film történelemben.
Igen.
Sokkal inkább, mint a Bajós árnyak, És hogyha levesszük a Matrixból, ha levesszük a főszereplő irodájában játszódó jelenetekből a képcsöves monitorokat, meg az óriási mobiltelefonokat, akkor semmi sem árulkodik arról, hogy ez 1999-es film.
Igen, igen.
Mind a szereplők hajviselete, öltözéke, a vizuális effektusok, a zenei aláfestés, az nagyjából megállja a helyét ma is. Ezzel szemben, hogyha 99-ben néztél meg egy akkor 25 éves sci-fit, akkor ez minden szempontból elavult volt már. Most meg igen. Ugye idén 25 éves a Matrix, és szerintem tök rendben van még most is.
Abszolút, abszolút. Az a szerencse egyébként, hogy azért három rész alatt szerintem tök jó kifuttatták, és hogy nem folytatták.
Hát volt az a negyedik.
Nem volt.
De én azt nem is láttam, úgyhogy nem tudok róla nyilatkozni semmit.
Mert nem is volt.
Mert nem volt, jó? Oké.
Nem volt negyedik rész.
Jó, értem.
De ebben az évben számos híres és népszerű sorozat is ebben az évben indult el. Például a Sopranos, amit magyarul mafiózóknak fordítottak. Uh-huh. Az esküdtelenségek, ugye ez a különleges így osztály, ez a Law and Order című sorozat. Aztán animációs téren a Family Guy 1999-ben indult el.
Szűzmája, ez is olyan régi már.
Képzeld, ezen most én is meglepődtem. Illetve a Futurama is ebben az évben indult el, illetve hát a gyerekek nagy kedvence, ugye a SpongeBob is ebben az évben indult el. A SpongeBobról is azt hittem, hogy ez régebb.
Én meg, hogy újabb.
Na, de nem tudok elmenni amellett, hogy Magyarországon 1999-ben jelent meg J.K. Rowlingnak a Harry Potter és a Bölcsek köve című könyve. Ugye az eredeti megjelenése ugye Angliában 1997-ben volt, hozzánk két évvel később ért el.
Na, én erről is azt hittem, hogy újabb. 2000-es évek elejére datáltam volna magamban a Harry Pottert.
A film, az igen. Uh-huh. Szerintem azzal keverheted.
Ja, könnyen lehet. Én nem is követtem ezt annyira. Nem izgatott engem sose.
Illetve az előbb ugye az új használható szavak, mint kategóriát behoztam. Hoztam egy újat. Aha. Ugye korábban is már beszéltünk egyébként a videójátékokról, de az csak ilyen nagy vonalakban. Ugye a 90-es években már azért elkezdtek özönleni a különböző számítógépes játékok, 99-ben meg pláne, és rengeteg ma már híres és kultikus számítógépes, illetve hát videójáték jelent meg ebben az évben, mint például a SimCity 3000, Final Fantasy 8, a Star Wars X-Wing Alliance. Star Wars-os játékokról majd még egyébként ejtünk külön szót. A Need for Speed, High Stakes, a Roller Coaster Tycoon, a Baldur's Gate is ebben az évben jelent meg, a Tales of the Sword Coast, a Midtown Madness, ez egy nagyon híres Microsoft-os játék volt, ugye ott egy városban lehetett furikázni. De az egyik leghíresebb kompetitív shooter game, a Counter-Strike bétája is ebben az évben vált elérhetővé. A Driver, a Revolt, nem tudom, a Revoltot azt te ismered-e például, ez nekem meg kedvencem volt.
Revolt mint szó megvan, de a játék nincs.
Kis távirányítós játékokkal lehetett utcákba, boltokba, lakásokban versenyezni. Hmm. Ez nagyon érdekes volt. De a Resident Evil 3, a Tony Hawk Pro Skater, ezekben az években nagyon népszerű volt, de a GTA 2 is ebben az évben jelent meg, illetve a Medal of Honor is.
Na, a Mohával sokat játszottam.
Azért ezekben a 90-es, 2000-es években már nagyon erősen jelen volt a videójáték, hiszen sok konzol jelent meg, ugye PlayStation, aztán később ugye az Xbox, a GameCube, a Nintendo, szóval itt már olyan széles skálán mozogtak ezek, nem úgy, mint a 70-es, 80-es években, hogy mondjuk egy árkádba kellett elmenni, egy ilyen játékterembe, hogy tudjál játszani. Aha. A videójátékok után nézzük meg, hogy kik születtek ezek 1999-ben. Szokásunkhoz híven a híresebb közszereplők jönnek, de hát mivel nem olyan régen történt, azért nincsen sok. Uh-huh. Először is Cameron Boyce, 99. május 28-án született. Ő olyan filmekben szerepelt, mint a Tükrök, vagy a Nagyfiúk 1-2, ugye ez az Adam Sandler fémjelezte komédia, illetve az Utódok, ez egy ilyen Disney sorozat, ez három filmben szerepelt. de ő sajnos egyébként ő meg is halt pár éve. Aztán ez Bailey Madison, ő október 15-én született, két filmben volt így jobban látható, a Heater, a Beatty a földjére, illetve a Kellék feleségben. Ez szintén egy Adam Sandler jelezte film. És hát az egyik leghíresebb szerintem ezek közül Lando Norris, 99. november 13-án született. Őt ugye a Forma 1 rajongók azért ismerhetik. Ő 2015-ben brit Formula 4 bajnok volt, 2016-ban Formula 2 Európa kupa győztes, illetve 2017-ben Formula 3 Európa bajnokság győztes pilótája volt, és igazából akiket én ismerek, így nagyjából ki is fulladt.
Ezek közül senkit sem ismertem, úgyhogy nekem az elején kifulladt.
De aztán ugye voltak halálozások is ebben az évben, március 14-én Kirk Alien hunyt el, akit leginkább az 1948-as Supermanként ismerhet a nagy közönség. Ugye ez a fekete-fehér, akkor még nem színes filmekben játszott, de aztán játszott később is egyébként. Lois Lane édesapját játszotta a 78-as Supermanben, szóval feltűnt többször is Superman című filmek körül.
Aha.
Június 11-én DeForest Kelley hunyt el, aki McCoyt játszotta az Enterprise, mármint a Star Trekben, bocsánat.
Űrszekerekben.
Az űrszekerekben, így van. Illetve augusztus 7-én Brian James, aki Kowalskit alakította a Blade Runnerben, illetve feltűnt még a Tango és Cashben és az 5. Elem című filmekben is. Én először őt a Tango és Cashből ismertem egyébként. Ezt tudod kicsoda? Amúgy.
Tudom, ő az, akinek a kézigránátot berakták a nadrágjába.
Igen, a francos krumpli.
Meg akit aztán berakott a fagyasztóba a 5. Elemben a így, Willis.
Így van.
Jellegzetes arcú figura.
Abszolút, nagyon. Azt hittem egyébként, hogy a Blade Runnerből fogod majd jobban ismerni.
Ja, hát ott nekem nem volt semmi emlékezetes vele kapcsolatban, csak az egyik volt a replikánsok között.
Aha. Aztán szeptember 21-én Ralph Foody hunyt el. Őt szerintem így névről nem hiszem, hogy sokan ismerik, de hogyha azt mondom, hogy szennyes lelkű angyalok.
Még így se.
Úgy sem? És hogyha azt mondom, hogy reszkesetek betörők.
Nem.
Na, a reszkesetek betörőkben ugye volt egy ilyen visszatérő filmjelenet, amit Kevin folyamatosan lejátszott.
Igen.
Na hát abban a filmben, ami egyébként ugye nem egy igazi film, csak
igen, egy fiktív film.
A reszkesetek betörőkhöz forgatták le, mind a kettőben voltak ilyen jelenetek, amiben ő volt a főszereplő.
Á, hát én azt nagyon imádom, ahogyan visítva, röhögve lövi szét az áldozatait a géppisztollyal.
Igen, az óriási. Zárásként nézzük meg, hogy 1999-ben milyen Star Warshoz köthető dátumokat találtam. Rengeteg könyv és képregény jelent meg ebben az évben is, de hát ugye a bajos árnyaktól volt nagyon hangos ez az év.
Igen.
Így kezdeném is egy április 21-ével, amikor mind a könyv, mind pedig az illusztrált forgatókönyvet kiadták. Aztán április 30 és május 2-a között tartották Denverben a Star Wars Celebration.
Aha.
És hát igazából ugye ez a Celebration is javarészt a bajos árnyakról szólt.
Hát gondolom.
Mi másról. Aztán május 19-ben ugye bemutatták a bajos árnyakat a mozikban. Csongor, neked milyen emléket fűződik a bajos árnyakhoz?
Hát nekem az az emlékem fűződik hozzá, kérlek szépen, hogy ugye nyilván még a hivatalos premierig várni kellett szeptemberig, viszont hát nem vártuk meg a mozit, hiszen gondolom, ahogy te is, mi is a tesommal megnéztük ezt a kalóz verziót otthon a számítógépnél ülve.
Én akkor még nem.
Te akkor még nem?
Én akkor még nem.
Mindegy, mi megnéztük, tesom letöltötte, és én bár ugye olvastam a sztorit a regényben, tehát nem volt túl sok meglepetés benne, de azért a látvány terén még így, hogy ilyen pocsék fos minőségben láttuk ezt, még így is nagyon tudott nekem tetszeni, csak egyszerűen azt nem bírtam én felfogni, ugye angol nyelven zajlott, hiszen nem volt még akkor magyar szinkron hozzá, nem értettem, hogy miért nevezi mindenki az Amidala királynőt egy osztrák férfi néven, miért hívják őt Johannesnek, és évek teltek el, mire rájöttem, hogy az Your Highness, azaz felség, de komolyan, én ezen voltam kiakadva, hogy miért Johannes-ezik ezt a szerencsétlen némbert.
Ez nagyon jó.
Szóval ez az emlékem. Aztán ugye, hogy a mozi premier kérdésedre is válaszoljak, ugye az meg szeptemberben volt, ott csak arra emlékszem, hogy magában a moziban ülve, hogy én ott nézem, az teljesen kiesett nekem, hanem az van meg, hogy előtte tehát én aznap nem az első vetítésre mentem, hanem a másodikra, de már jókorán odaérkeztem, és hallottam, ahogyan kihallatszik a zene, meg a mély morgások, és be is tudtam azonosítani, hogy most a tengeri szörnyeket hallom.
Wow.
Arra emlékszem, hogy az ajtó előtt állva hallom a másik előadásnak a hangjait, de magára, hogy én nézem a filmet a moziban, arra egyáltalán nem emlékszem. Uh-huh. Totál kiesett.
Ó, hát rám óriási hatást gyakorolt a moziban a film.
Hát tudom, igen, hát főleg a fogadverseny, ahogy mondtad, igen. Sokszor.
Hát és én alig vártam, hogy megjelenjen videókazettán, hát ugye 99-ben egyébként az a következő dátum, majd május 19-én kezdték el ugye a filmmel egy időbe szórni a Lego játékokat, amik Star Wars tematikájúak voltak, aha. És azóta is töretlenül. Hát én meg voltam veszve egy Anakinos fogatér, aha. És aztán meg is kaptam, a mai napig megvan. Uh-huh. Szóval tényleg a fogatverseny, meg ugye az első rész, az, hogyha nem a Jedi visszatér lenne a kedvenc részem, akkor ez a Bajos Árnyak. Uh-huh.
És azt tudtad, hogy a Bajos Árnyak regényben nem is fogatversenynek nevezik?
Na.
Ott ugye tök más volt a fordító, így néhány kifejezés egészen másképp hangzik a filmben, mint a könyvben. Jar Jar beszéde teljesen nem olyan, mint a filmben, hanem totál normálisan beszél, csak ilyen gurgulázó hangon egy picikét. Uh-huh. Viszont a fogat az nem versenyfogat, hanem versenygondola a regényben.
Hát igen.
És kettő fogatverseny van a regényben, nem egy.
Nem mond.
De. Ugye a filmben te hallod is, amikor valamelyik párbeszédből kiderül, hogy Anakin az előző fogatot összetörte.
Igen.
Na, az benne van a regényben, amikor azt összetörte.
Na hát.
Meg még egy csomó minden. Hogy olyan menti meg az egyik buckalakót, mert elmegy üzletelni a dzsavákhoz, viszi magával 3PO-t tolmácskodni, uh-huh. És hazafelé menet, látnak egy bajba jutott Tuskent, azt hiszem talán beszorult egy szikla alá, vagy valami ilyesmi volt, és akkor valahogy segítettek rajta. És az azért érdekes, mert ugye ennek fényében, hogy Anakin megment egy Tuskent, így már tök érdekes, hogy a klónok támadásában meg egy komplett buckalakó falut lemészárol.
Érdekes.
Szerintem érdemes azért olvasni a Bajós Árnyakat is regényben, ebben is vannak izgalmas plusz dolgok a filmhez képest.
Igen, abszolút. Milyen érdekes egyébként, ezzel mindig csodálkoztam, hogy azért a Csillagháborúja inkább filmes történet, és hogy a könyvet így kvázi utólagosan, de mennyi plusz jelenettel kiegészítik. Uh-huh. Mert ezekről, tehát hogy ezeket még forgatni se forgatták le, tehát hogy ilyenek nem voltak tervben. Uh-huh. De hogy a könyvben mennyi ilyen plusz információ kerül bele utólag. Mert az, hogy mondjuk ott a Harry Potter, ami eredetileg könyv volt, és később lett film, és ugye a filmből kihagytak rengeteg mindent, az nem azt mondom, hogy rendben van, de hogy oké, okay, a filmes keretek ennyit engednek, de hogy a Csillagháborúja, ahol előbb van meg úgymond a film forgatókönyve, mint a könyv, mennyi plusz beleraknak, érdekes.
Nagyon sokat. Sőt, hát már a Bajós Árnyak könyvben olvasható, hogy miért is alakult ki a kettő szabálya a Sith-eknél, és ki volt az első Sith, aki ezt bevezette. Tehát itt már Darth Bane-t olvashatod 99-ben, a Bajós Árnyak regényben. Szóval nagyon sok, szerintem Lucas sokat beleszólt, hogy mi legyen benne a regényben, és ennek csak tényleg egy, mit tudom én, háromnegyede az, ami a forgatókönyvbe bekerült. Uh-huh. Vagy most csak mondtam egy arányszámot, lehet, hogy nem annyi, de érted a lényeget.
Persze. Na de, kicsit a filmet elhagyva, ugye ugyanígy májusban jelentek még meg a Lego mellett, amit az előbb említettem, uh-huh. A videójátékok is, mint például a Star Wars Episode 1 Racer.
Igen.
Illetve ugyanígy The Phantom Menace videogame.
Igen, mind a kettővel játszottam.
Hát mind a kettő egyébként szerintem zseni.
Ja.
Én nagyon szerettem, kivéve azt azért azzal nagyon nehéz volt megbarátkozni, hogy a Bajos Árnyaknak van egy ilyen harmadik, tehát angolul ilyen third person over the head-nek hívják,
ja, aha.
Hogy így fölülről látod, ilyen izometrikus nézetszerű, hogy így fölülről látod a szereplőket, azt azért egy kicsit szokni kellett, De hát a Racer, én egyébként nem is olyan régen, egy pár hónapja még játszottam a Racerrel.
Aha.
Mert hogy az még ugye a mai napig megvásárolható, és játszható modern számítógépeken. Hát aki nem játszott vele, és szeretne, az mindenképpen javaslom, hogy vagy Steamen, vagy GOG-on keresse meg, vegye meg, nem olyan drága, pár dollár, szerintem nincsen 10, és játszom vele. Szerintem zseni.
Igen, és kiderül belőle, hogy az, amit láttunk fogatversenyt a filmben, az a legkönnyebb fogatverseny az összes közül. Mindegyik másik pálya
igen, hát azért...
százszor nehezebb, mint a Tatooine-i.
Igen, vannak benne nagyon nehezek. Meg hát fejleszteni kell a fogatot is, szóval na, kicsit komplexebb, mint amit ott láttunk a filmben, de mindenképpen javaslom. Aztán sajnálatosan június 29-én Declan Mulholland is elhunyt.
Aha. Igen.
Ő játszotta ugye Jabbát,
igen.
De ezt a kivágott jeleneteknél említettük és érintettük, hogy ugye ott egy ember játszotta Jabbát, amit aztán kivágtak a filmből, és később rakták vissza a Special Editionbe. Szóval őt csak így lehetne megtalálni. Aztán Maurice Bush augusztusban halt meg, hozzá nincsen pontos dátum, csak annyit tudunk, hogy augusztusban hunyt el, ő játszott a Dingart, és szeptember 7-én a The Art of Star Wars Episode 1 című könyv is megjelent, ugye ez a, hát ilyen nem képes útmutató, de a bajos árnyaknak a kvázi művészetét bemutató könyv is jelent meg, illetve ezt csak azért jegyzem meg, szeptember 13-án jelent meg a Pidroid nevezetű videójáték, mert hogy ezt a Lucas Learning adta ki. És a Lucas, volt egy ilyen ága is a Lucasos birodalomnak, ez a Lucas Learning, és ők ugye alapvetően hát ilyen szórakoztató oktatási szoftvereket gyártottak.
Aha.
Számos címet kiadtak, Droidworks, Gungan Frontier volt, Anakin Speedway, tehát így rengeteg ilyen puzzle-szerű játékot adtak ki, amiknek a ilyen oktatási célja volt.
Uh-huh.
Ugye gyerekeknek videójátékokon keresztül. És hát így nagyjából ennyi Star Wars oldalon, mert hogy azért a bajos árnyak bőven vitte a prímet ebben az évben.
Bőven.
És ezzel végére is értünk. Igen. 1999-nek.
És egyébként, Krisztián, te mit csináltál 99-ben?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát 99-ben én 12 éves voltam, de hogy mi volt olyan, ami így megmaradt bennem? Hát én nagyon, nagyon benne vagyok ebben a popkulturális dologban, tehát hogy igazából már erről többször beszéltünk, hogy az én életemre nagy hatást gyakoroltak a filmek, a zenék, a
igen.
videójátékok, stb. És igazából, ami ilyen nagyon erős emlékem, igazából az is a Csillagok háborújához köthető, mert képzeld el, hogy a nagyomám volt kint Amerikában 99-ben, és hazafelé szuvenírként rengeteg epizód 1-es ilyen csecsebecsét hozott nekem haza. És többek közt van és az mai napig megvan, bár ezt utólag újra rendeltem, egy Darth Maul-os figurám, aminek van fénykardja, és hogyha mozgatod a törzsét, akkor ilyen fénykardos mozdulatokat tesz, és közben beszél.
Wow!
Nekem ez volt az egyik ilyen első, úgy igazán komolyabb figurám, amit gyerekkoromban kaptam. Ezt sajnos aztán elajándékoztam, szóval egy pár évvel ezelőtt megrendeltem újra, bontatlanul, szóval igazából én azóta 99-ből úgy igazából ezt az emléket őrzöm nagyon mélyen magamba, hogy nagyomámtól kaptam egy ilyet, és ez most nagy becsben el van rakva.
Vagyis hát nem az, hanem amit helyette rendeltél.
Hát nem az, hanem egy másik, de hogy igazából nekem erről mindig ez jut eszembe. És neked, Csongor, 99-ben milyen emlékeid volnak?
99-ben volt az első alkalom, hogy digitális fényképezőgépet fogtam a kezemben. A tesómnak a munkahelye az egy olyan munkahely volt, ahol mindenféle ilyen elektronikai cuccokat árultak, és karácsonyra kölcsönkérte, és hazahozta. És úgy képzeld el, hogy az nem memóriakártyára fényképezett, hanem 3,5-es lemezre.
Wow.
Ebből tudsz következtetni a fényképezőgép méretére is, arra is, hogy milyen mennyiségű és minőségű képeket tudod készíteni. Pocsék, a 640x480-as nagyon-nagyon épek tömörített képek. És ugye minden egyes fényképezés után meg kellett várni azt a tipikus floppy lemez író hangot. Tehát azokat a kerregés, kattogás, amikor a floppy-t írja a gép.
Aha.
Ilyen volt a digitális fényképezőgép, akkor fantasztikusan szupernek tűnt, és akkor készült el a fénykardom, amit ilyen mindenféle ilyen kacatokból raktam össze, otthon talált ilyen kis szírszarokból, de egyébként ahhoz képest tök jól nézett ki. És ahogyan a Simon Zoli is mondta, hogy még a Photoshop előtt a Microsoft Paint-tel rajzolgatott, hát én is megpróbálkoztam azzal, hogy a lefényképeztettem magamat ezzel a digitális fotógéppel, hogy fogom a kezemben a kardot, és így Paint-tel rárajzoltam egy fénykard pengét. Na most Paint-tel ez egy pixel halmaz volt, ez egy komolyan vehetetlen valami volt.
Igen.
De kértem a tesómat, hogy vigye be a munkahelyre, és nyomtassa ki színesbe nekem, és akkor ez így el lesz rakva emlékként. És képzeld el, hogy azért 99-ben annyira nem volt az embereknek a tudatában az, hogy itt fényképeket lehet manipulálgatni, hogy a munkatárs, amikor meglátta, hogy a tesóm mit nyomtat ki, ő elhitte, hogy én otthon összeraktam egy működő fénykardot. Pedig tényleg fosszarul néz ki a trükk, most meg is mutatom neked.
De jó, megvan.
Meg. Itt van, ez az, amit kinyomtatott tesóm, tehát látszik, hogy ez egy nyomtató papírra kinyomott valami. Oda rajzoltam, rajzoltam oda a falra magam mögé ilyen birodalmi lámpákat is a falra, de maga a fénykard, hát ez nem egy fénykard, ez egy, én nem is tudom megfogalmazni, hogy mennyire szar, de akkoriban ezt még el lehetett hinni, hogy ez egy valódi dolog.
Szuper. Egyébként ilyen fénykard effekttel én is próbálkoztam, igazából talán az már Photoshop-pal volt, azzal azért jóval könnyebben lehetett már ilyeneket csinálni.
Hát azzal sokkal.
Hát igazából a fénykard pengéjét próbáltam én is megcsinálni.
Aha.
Talán azok nekem is el vannak rakva, én nem raktam rá így képre,
aha.
De ez tök jó.
Kedves hallgatóink, véget ért a Holonet Krónikák 85. epizódja. A következő alkalommal természetesen a 2002-es évről fogunk majd beszélgetni, hiszen akkor jelent meg a klónok támadása.
És addig is, ha valaki még nem hallotta volna, kijött ugye Barta Zolival, illetve Horváth Edével készült külön kiadásunk második része is. Hallgassátok meg, nézzétek meg.
Úgy van. No, tehát köszönjük szépen a figyelmeteket, Váci Krisztiánt és Varga Csongort hallottátok.
Sziasztok!
Holonet Krónikák.